Es folgt Herr Professor József Széchy von der Jüdischen Universität in Budapest. Er ist Religionsphilosoph, hauptsächlich Mitglied der Ungarischen Christlich-Jüdischen Gesellschaft, Doktor der römisch-katholischen Theologie, hat dann Orientalistik und östliche Sprachen aus dem Altertum studiert. Széchy professzor úr következik a Országos Rabbi Képző Zsidó Egyetemről, Budapestről, aki vallásfilozófus, a Keresztény Zsidó Társaság főtitkára, római katolikus teológiai doktor, aki orientalisztikát és okori keleti nyelveket tanult.
Hölgyeim és uraim, tisztelt konferencia! A Máté Evangélium 5. fejezet 23-24-es soraihoz fűznénk némi észrevételt. Tehát odavinnéd ajándékodat az oltárhoz, és ott eszedbe jutna, hogy fele barátodnak valami van ellene, a Máté 5.23, tehát itt az ajándék a Doron, Tüziasztérion, oltár szavak folyutnak, kerültek ide. Ez a Doron görög szó, tehát ajándékot, áldozati adományt, ajándékot jelent, átment a héberbe, és a Doron, illetve többes számú formájában doronott, és általában adományt, bizonyos értelemben áldozati ajándékot jelent. A Peszóhim traktátus a Talmudban mondja Rabbi Ismaélben Jósze apjának, Rabbi Jószeben Halaftának nevében mondta, egyszer majd Egyiptom a messiásnak egy doront, tehát egy ajándékot fog adni. A Tüziasztérion héberbe a Mizbechá, az oltár, az áldozati oltár jelentősége különböző szövegekben erőteljesen megjelenik. Ketubot traktátus mondja, a Rabbi Eliezer azt mondta, az oltár eltöröltetik, és Istennek tetsző módon bűneik vezeklésével fogják azt engesztelni. A vezeklés ugyanaz, mint az eltörlés, tehát az eltörlés a bűnökért való vezeklés. A Mechilta Exodusban áll, ha pedig kőoltárt csinálsz nekem, ne faragott kőből építs, mert ha vésővel nyúlsz hozzá, megszentségteleníted. Ebből következteti magyarázatát Rabbi Simon ben Eleazar. Az oltár megalkotott az emberi élet meghosszabbítására, a vas pedig az emberi élet megrövidítésére. Nem megengedette át, hogy az élet megrövidítőjét annak a meghosszabbítójára emeljük. Rabbi Johanan ben Zakkai mondta, nézd, ezt jelenti, a Deuteronóm 27-ben van, terméskőből építs Istenednek, az Úrnak az oltárát, mutasd be azon égő áldozatokat Istenednek, az Úrnak. Tehát nem faragott kőből kell felépíteni az oltárt, hanem olyan kőből, amely a békét salom hordozza. Látod, lehet a könnyűből a nehezebb felé haladni, midőn Isten az oltár köveiből, melyek sem nem látnak, sem nem hallanak, sem nem beszélnek, mert ő teremt békét Izrael és mennyi atya között, semmiféle vas nem érintheti, mert mindannyiszor békességet teremt ember és ember között, férj és feleség között, város és város között, nemzet és nemzet között, uralom és uralom között, család és család között, azért, hogy őket semmiféle büntetés ne sújtsa. A szövegünkben áll kakeim néztész, és ott eszedbe jut. Hasonlítsuk össze néhány szöveget, a Peszóhim traktátusban van, amikor valaki készül Peszakjára állatot levágni, vagy készül fiának a brízére, körülmetélésére, vagy egy eljegyzési lakomára após a házában, eszébe jut, hogy kovászos étel van a házában, akkor, ha csak lehetséges, forduljon vissza, szabaduljon meg attól, és aztán újra induljon el köteles útjára. Ha azonban nem lehet visszafordulni és elvégezni a kötelezettségét, akkor tegye ezt meg a szívében, elméjében, így tegye azt semmisé. Egyszer valaki úton volt éppen egy szombatnapi járása, ebben az esetben azonnal vissza kell fordulni, ugye az abcselbe van, ekkor visszatértek Jeruzsálembe, de a hegyről, amelyet Olajfák hegyének hívtak, és amely Jeruzsálemben van egy szombat járásra. Így, ha valaki Jeruzsálemből elment és eszébe jutott, hogy az áldozati hús, amit csak Jeruzsálemben lehet elfogyasztani, nála van, és már a Cofimról lefelé jön, ez Jeruzsálem közelében a legmagasabb pont, akkor ott helyben el kell égetni. Ha azonban még nem jön lefelé, akkor vissza kell fordulni, és a templom előtt az oltár fájával elégetni. Mekkora mennyiségnek kell lenni a kovászos ételből vagy a húsból ahhoz, hogy vissza kelljen fordulni? Rabbi Meir mondta, és Rabbi Jehuda nevében, mindkét esetben akkora résznek, mint egy tojás. A bölcsek tudnék, a többség azt mondták, az áldozati húsból egy olajfa bogyóninak, kovászos ételből pedig egy tojásnyinak. Némi háttért megvilágít a Bava Káma a Talmudban, aki visszahozza az elrablott holmit, mielőtt vétek áldozatát megtenni, az eleget tett kötelezettségének. Ha bemutatta a vétek áldozatot, mielőtt visszahozta volna zsákmányát, akkor nem tett eleget kötelezettségének. Kérdés, hogy meg lehet-e szakítani egy kötelező áldozatnak a végrehajtását a nem teljesített másik kötelező áldozat előtt, vagyis melyik függ melyiktől, melyik a nagyobb, melyik a fontosabb áldozat. Ha mindkét áldozat egyformán fontos, akkor az első végrehajtása megszakítható, kivéve ha a másiknak időbeli teljesítése lehetetlenné tenni annak a megtételét. Ha a köteles áldozat fontosabb volt, mint a nem kötelező, akkor annak a végrehajtását nem lehetett megszakítani. Ha azonban kevésbé volt fontos, akkor annak a végrehajtást föl kellett függeszteni, ezért amikor Jézus azt mondja, hogy a Máté 5.24, hogy az áldozati folyamatot meg kell szakítani az ellenféllel való megbékélés érdekében, ennek az az oka, hogy az utóbbi fontosabb, mint az áldozat végrehajtása. A talmudi részletből Bava Kámában látható, hogy az egykori zsinagógai erkölcs alapszabálya az volt, hogy az oltár felé teljesített áldozatnál fontosabb volt a másik ember felé elkövetett vétség rendezése, ez oldotta föl a bűntudatot, tette lehetővé az oltárnál végzett áldozati cselekményt. A Máté 5.24 szövege mondja, hagyd ott az ajándékodat az oltár előtt, menj el, békülj ki testvéreddel, és csak azután térj vissza, és vidd oda az ajándékodat. Itt van az afeszakajtó doron szó, hagyd ott az ajándékod. Ha itt a Máté 5.24 szövegében az áldozati cselekménynek valamilyen okból történő megszakításáról van szó, de szorosan véve ilyet a zsidó törvény a halálka nem ismer. A szövegben áll itt még a dia legetetó adelfo szú, békülj ki előbb a testvéreddel. Tehát kötelező a sértettel kiegyezni és bocsánatot kérni. Jeruzsálemi Talmudban a Jóma traktátus Bán Smuel mondta, ha valaki a testvérét megsérti, akkor mondja neki, hogy vétettem ellene. Ha ezt valaki elfogadja, akkor rendben van. Ha nem, akkor vegyen maga mellé még valakit, és annak a nevé jelenlétébe kérjen bocsánatot, és járjon el a Jób 33.27 szerint. Alakított fele barátjaiból egy csoportot, a Midrász szerint sorba állított őket, és ezt mondta, tedd azt, amit az írás mond, tudnék a Jób 33.28, hogy vétkeztem, mert görbévé tettem az egyenest, de Isten nem ez szerint fizetett meg nekem. Megváltott engem, hogy ne jussak a sírba, és életem a világosságban gyönyörködjék. Ha meghalt a sértett, akkor a sírjánál kellett kiengesztelni, és ezt mondani, vétkeztem ellened. Rabbi Jósze ben Hanina azt mondta, aki a fele barátjától bocsánatot akar kérni, annak nem többször, mint háromszor kell ezt megtenni, a Genezis 50 szerint, amikor látták József bátyja, hogy apjuk meghalt, ezt mondták, hát ha József bosszút forral ellenünk, visszafizeti nekünk mindazt a rosszat, amit vele tettünk. Ezt üzenték tehát Józsefnek, apád megparancsolta nekünk halál előtt, ezt mondjátok Józsefnek, kérünk, ez az első kérőszó, bocsásd meg, ez a második kérőszó, testvéreidnek hitszegését, vétkét, hogy rosszat követtek el ellened. Bocsásd meg, ez a harmadik kérőszó, hát azoknak a hitszegését, akik atyád Istenének a szolgái. József sírva fakadt, amikor ezt elmondták neki. Ha azonban elhunyt a sértetnek 10 főt kellett magával vinni, odaállni a sír elé és azt mondani, vétkeztem az Úr ellen, Izrael Isten ellen, vétkes vagyok, akit én megsértettem. A Peszikta mondja, Rabbi Elézár mondta, előfordul, hogy valaki, amikor valaki a fele barátját nyilvánosan megsérti, és egy idő múlva igyekszik kiengeszteni a sértet, azt mondja, te engem nyilvánosan megsértetti, akarsz 4 szemköz kibékülni velem? Menj és hozz néhány embert, akiknek a jelenlétében engem megsértettél, akkor kibékülök veled. Istennél ez másként van. Ha egy ember kiáll a piacra, szídja, gyalázza az Istent, Isten ezt mondja neki, te 4 szemköz fogsz tőlem bocsánatot kérni, és azt majd én elfogadom tőled. A Hagiga traktátus elmond egy esetet a sírnál való bocsánatkérése. Rabbi Jehosa ben Hananya mondta, Sammai iskolájának volt egy álláspontja a sértő szavak visszavonásáról a halál beállta után. Sammai egyik követője elment Rabbi Jehosához és Sammai iskolájának síraihoz, ott ráborult a sírokra és így szólt, megalázkodom előttetek Sammai iskolája csontjainak követője előtt. Taáni traktátusban áll, az ember legyen mindig lágy, mint a nád, és nem olyan kemény, mint a cédrus. Történt egyszer, hogy Rabbi Simon ben Eleazar jön Migdál, vagyis Magdala, de Gedorból, tanítójának a házából. Felült egy szamára, és elérkezett egy folyópartjára. Nagy öröm fogta, büszke volt nagy Tóra ismeretére, tudására. Találkozott ott egy nagyon csúnya emberrel, aki így szólt hozzá, Rabbi, Shalom aleichem, ő azonban nem válaszolt az üdvözlésre, hanem azt mondta, te bolond, milyen csúnya vagy. Talán minden földid is ilyen ronda, mint amilyen te vagy, az így válaszolt. Nem tudom, de menj el az alkotómhoz, aki engem készített, és mondjad neki, micsoda egy ronda edényt készítettél. Ekkor a Rabbi magába szállt, és belátta, hogy hibázott, leszállt a szamáról, földre vetette magát az ember előtt, és ezt mondta, megalázkodom előtted, kérlek, bocsáss meg. A válasz azonban ez volt, nem bocsátok meg, amíg el nem mész az iparos mesterhez, aki engem teremtett, és azt mondod majd neki, micsoda ronda edényt készítettél. Ekkor a Rabbi követte őt, még nem elérkeztek az ember szülővárosának a közelébe. Minden városlakó kivonult eléje, és köszöntötték, Shalom aleichem, Rabbi, tanítómesterünk. Akkor a csúf ember így szólt hozzátok, de hát kit neveztek ti Rabbi Rabbinak? Erre azt felelték, azt, aki mögötted van, ő így válaszolt, ha ő egy Rabbi, akkor azt kívánom, hogy ne sok ilyen legyen Izraelben, amilyen ő. Erre megkérdezték, miért? Hát ő erre ezt mondta, ezért meg ezért. Erre azt mondták neki, mindenképpen bocsáss meg neki, hiszen fontos személyiség, Tórát ismerő ember. Az ember így szólt, a ti kedvetekét megbocsátok neki, de ne legyen többé ilyen. Ekkor a Rabbi Simon ben Eleazar visszament a tanházába, és ott így beszélt, legyen az ember olyan lágy, mint a nád, és olyan kemény, mint a cédrus. A Rosh Hashana traktátusban áll Belúrja, vagyis Valéria magyarul, a prozelita nő megkérdezte Rabban Gamáliát, hogy mit jelent az, ami a Tórátokban írva van, hogy aki nem személyválogató, és a 4. Mózes 6.26-ba fordítsa feléd az Úrhoz ő arcát. Rabbi Jósza a pap ezt válaszolta. Szeretnék neked elmondani egy hasonlatot. Ez egy olyan emberhez hasonlíthat, aki pénzt kér valakitől kölcsön, és a király jelenlétében kitűzte a visszafizetés időpontját, meg is esküdött fele barátjának a király életére. Eljött a megfelelő idő, de nem fizetett, és elment a királyt kiengeszteni. A király azt mondta, az ellenem elkövetett bűneidet megbocsátom, de menj és engeszteld ki a fele barátodat. A Mózes 4. könyve 6.26, a Yisadonai Pána Vélecha, fordítsa feléd az Úr az ő arcát, szöveg is az embernek Isten ellen elkövetett vétkéről szól. A Deuteronomiumban 10.17 pedig, aki nem személyválogató, az egyik embernek a másik ember ellen elkövetett vétkéről beszél. Jóma traktátusban áll. A rabbi Jirmiának valami panasza volt rabbi Abbára, elment és leült rabbi Abba ajtaj elé. Rabbi Abba szolgáló lánya éppen vizet öntött ki, és így a víz ráömlött rabbi Jirmiának a fejére. Rabbi Jirmia ekkor azt mondta, olyan lettem, mint egy trágyadomb. Majd önmagára vonatkoztatta az írást, a Zsoltárt, fölemeli a nincstelent a porból, fölsegíti a szegényt a szemétből. Amikor ezt a rabbi Abba meghallotta, kiment rabbi Jirmiához, és ezt mondta, most az írás szerint kell hozzád jönnöm, tudnak a példabeszéd 6-3, menj és sietve emelt föl embertársad. Amikor rabbi Zeirának valami panasza volt valakire, akkor ismételten elment mellette, tehát járkált le föl előtte, és lehetővé tett, hogy oda jöjjön hozzá, és fölhagyjon a gonoszságával. A sértett fél előzetes kiengesztelése nélkül a vétkes nem nyerhet megbocsátást az engesztelő napon Jom Kipur napján. Ezért volt szokás Jom Kipur előtt kibékülni, és így van ez ma is. Jóma traktátus mondja, az embernek Isten elleni vétkeit kiengeszteli Jom Kipur, de a fele barát ellen elkövetett vétkeit Jom Kipur napja nem engeszteli ki mindaddig, amíg az ember ki nem békül az embertársával. A Jóma traktátusban olvashatjuk Rab Yosef Abbahúnak ezt az ellenvetést tette, az embernek fele barátja elleni vétkeit az engesztelés napja nem engeszteli ki. Első Sámuel 2.25-ben áll, ha ember vétkezik ember ellen, akkor Elohim a döntőbíró. Kicsoda Elohim, ő a bíró. Vagyis a Szentírás ezen a helyen az emberek egymás elleni eltévejedésekor a döntő bíróra hivatkozik. Akkor viszont mire szolgál az engesztelő nap a Jom Kipur? Erre az az ellenvetés, hogyha ez így lenne, akkor ennek a Szentírási helynek a vége úgy szólna, hogy de ha Isten ellen vétkezik az ember, akkor kijárhatna közben érte döntő bíróként. Mivel azonban nem létezik döntő bíró Isten és ember között, így a Szentírási hely első része sem szól a döntő bíróról, tehát a szöveget másképp kell értelmezni. Ez lett a helyes magyarázat, ha egy ember egy másik ellen vétkezik, ezért bocsánatot kér ki, akkor Isten ezt megbocsátja neki. Ha azonban az Isten ellen vétkezik, kikérjen az ő nevébe bocsánatot. Az a válasz, hogy a bűnbánat és a jó tettek. Az engesztelés napja Jom Kipur előtti kibékülés, az Erubim traktátus így írja, Rabba Yosef ben Hamánnak panasza volt Rab Yosefre, amikor eljött Jom Kipur estéje, ezt mondta magába, elmegyek és kiengesztelem. Amikor odament, összetalálkozott annak a szolgájával, aki éppen egy pohár italt kevert neki, így szólt hozzá, add ide, hadd keverjem én. A szolgáló odaadta neki a csészítő, pedig megkeverte. Rab Yosef, vagyis a sértett vak volt, és nem látta, hogy mi történik körülötte. Amikor a vak Rab Yosef megkóstolt az italt, így szólt, ez a keverék hasonlít Rabba ben Yosef ben Hammának a keverékére. Rab Yosef korábban tanítványa volt Rabba ben Yosef Hammának, és így gyakran volt alkalma tanító mesterének elkészíteni, keverni az italát. Ekkor Rabba ben Yosef ben Hamma megszólalt, én vagyok az, erre Rab Yosef így szólt, addig le nem ülhetsz, amíg el nem magyarázod nekem a Mózes 4. könyve 21-18-as szakasz értelmét. A Talmud itt a kibékülés további menetéről nem szó, valószínűleg az volt a penitencia, hogy magyarázzon egy bibliai szöveget. A Jóma traktátusban áll, Rabnak egyszer valami baja volt a hentessel. Amikor Jom Kipur előestéjén nem jött el hozzá kibékülni, így szólt, elmegyek hozzá, hogy kibéküljek vele. Összetalálkozott Rabhunával, egy tanítványával. A tanítványa így szólt hozzá, hová megy, uram? Ő így válaszolt, ezt is ezt kívánom kiengesztelni. A tanítvány erre azt gondolta magába, hogy Rab azért megy, hogy megölje a sértőt. A Rab tovább ment, odaért a henteshez. A hentes ült, és éppen egy állatnak a fejét hasította ketté. Fölemelte a tekintetét, meglátta Rabot, így szólt hozzá. Megvetlek téged, vitánk van egymással, és mégis eljössz hozzám. Miközben pedig széthasította az állat fejét, egy lepattant csont szétroncsolta a torkát és megölte a hentest. A nagy bűnbánati napnak, az engesztelő napnak az imádságának az első sora így indul. Kohol nidré, vőszoré, váromé, vőkojnomé, vőhínujé, vőkínuszé, usevú. Tehát az imádság későbbi része is erre utal, hogy azok a bűnök, amelyeket Isten ellen elkövetünk, ha megbánjuk, Isten megbocsátja, de a másik ember ellen elkövetettet csak akkor, ha azt lerendezzük. A Tóra Sebál vége. Igen. Akkor még egy viccet elmondhatok. Jó. Tehát kapcsolódik a témakörhöz, de ez komoly dolog. Tehát a rabbi úgy döntött, hogy Jom Kipur közelettén Grünnek meg kell követnie Kont, amiért egy mocskos csalog az embernek nevezte, mégpedig a következő, hát gondosan megszövegezett bocsánatkéréssel. Kon, egy becsületes ember, bocsánatot kérek. Grün ezt így mondta el a rábüntetésképpen kirót mondatot. Kón, egy becsületes ember, bocsánatot kérek.